óra 5 perctől, és holnap hajnalban 3 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Imádkozzunk, hogy minden gyermekét gyászoló szülő találjon támogatást közösségében, és nyerjen békét és vigasztalást a Szentlélektől. Ez Ferenc pápa novemberi ima szándéka. A Szentatya a videóban így fogalmazott. Egy gyermek elvesztése annyira fájdalmas és értelmetlen, hogy haszontalannak bizonyulnak ilyenkor a vigasztaló szavak, ha nem társul melléjük szerető, figyelmes és imádkozó közelség. Mit mondhatunk akkor azoknak a szülőknek, akiknek meghalt a gyermekük? Hogyan vigasztalhatjuk őket? Valójában nincs is erre szavunk, ez pedig tovább súlyosbítja a drámát, figyelmeztet a videóban a pápa. Kiemelte, ahhoz, hogy vigaszt nyújtsunk a gyermekeiket sírató szülőknek, meg kell hallgatnunk őket, szeretettel melléjük kell állni, foglalkozni kell a fájdalmukkal úgy, ahogy Jézus Krisztus vigasztalta a szenvedőket. A közelség és a gyengédség hálója ez, amit nyújtanunk kell nekik. A vigaszt kísérő hit pedig balzsam lehet arra, hogy remény szülessen egy ilyen szörnyű tragédia után is. Imádkozzunk azért, hogy minden szülő, aki fia vagy lánya halálát siratja, támaszt találjon a közösségében, és megkapja a vigasztaló lélektől a szív békéjét, kérte Ferenc pápa. Hivatalos látogatásra a Kínai Népköztársaságba utazik Kövér László, közölte az országgyűlés sajtófőnöke a távirat éradával. Szilágyi Zoltán tájékoztatása szerint az országgyűlés elnöke, Chao Löcsi, a Kínai Népköztársaság országos népi gyűlése állandó bizottsága elnökének meghívására tesz látogatást november 5-e és 12-e között az ázsiai országban a Kínai Népköztársaság megalakulásának és a Magyarország és Kínai Népköztársaság közötti diplomáciai kapcsolatok létesítésének 75. évfordulója alkalmából. A magyar delegáció tagjaként a tárgyalásokon részt vesz Mátrai Márta, az országgyűlés háznagya, a magyar-kínai baráti csoport elnöke is, tette hozzá. A magyar családok, a fiatalok és a kis- és középvállalkozások állnak az új magyar gazdaságpolitika fókuszában, hangsúlyozta a kulturális és innovációs miniszter Budapesten sajtótájékoztatón. Hankó Balázs azt mondta, a nemzeti konzultációban a 11 kérdésből 6 a családokkal, a nyugdíjasokkal, a fiatalokkal, a lakhatással és a hazai kis- és középvállalkozói szektor megerősítésével foglalkozik. Külön kiemelte a családi adókedvezmény megduplázására vonatkozó kérdést. A kormány elkötelezett amellett, hogy a családi adókedvezményt két lépésben megduplázzák jövő év nyarán és 2026. januárjában, jelentette ki. Egyeztetést kezdett a Belügyminisztérium köznevelési államtitkársága a 2025. évi pedagógus bér emelésről a Nemzeti Pedagógus Karral és a szakszervezetekkel, közölte a tárca a távirat irodával. A kormány célja a lehető legjobb oktatási rendszer működtetése, melyben a pedagógusok teljesítményét értékeli és elismeri. A kormány 2024-ben történelmi mértékben átlagosan 32,2%-kal emelte a pedagógusok bérét. A pedagógusok átlagbére jelenleg bruttó 693 ezer forint, a diplomás átlagbér 72,2%-a, írták. Hozzátették, a pedagógusok létszáma az elmúlt egy évben mintegy 3000 fővel nőtt. Pedagógus képzésben 15 000-en kezdték meg tanulmányaikat, a nyugdíjba vonulók többsége tovább szeretne tanítani. A jövő évi pedagógus béremelés célkitűzése a 2025-ben várható diplomás átlagbér 80%-ának elérése. Ez a tervek szerint további 20-21%-os tanárbéremelést jelent. A források 88%-át a magyar kormány, 12%-át az Európai Unió biztosítja. A szaktárca 2024. november 4-én kezdett egyeztetéseket 2024. december végéig kívánja lezárni, közölte a belügyminisztérium. Végül az időjárásról. A fátyol felhőzet csökken, túlnyomóan derült lesz az ég, párássá válik a levegő, foltokban köd képződik, csapadék nem várható, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jellemzően -2 és +3 fok között alakul, de a fagyzugokban ennél pár fokkal hidegebb, a belvárosokban, vízpartok mentén, magasabban fekvő helyeken melegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 10 és 13 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Virtes Ajai László. Hétfői adásunk témái. Hitünk szíve az Isten és a felebarát iránti szeretet. Ferenc pápa úrangyala imája. Tiltsák be a háborút az egész világon. A Szentatya felhívása az úrangyala ima után. Ferenc pápa az év során elhunyt püspökökét és bíborosokét misézett. Jézus velünk hal meg, mert értünk hal meg. Ferenc pápa Adrián József Galbas katovicei érseket nevezte ki Varsó érsek metropolitájává. Hitünk szíve az Isten és a felebarát iránti szeretet. Ferenc pápa úrangyala imája.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
Az Úr először is a szeretetről kérdez majd minket. Rögzítsük tehát szívünkbe a legfontosabb parancsolatot, szeresd uradat, Istenedet, és szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Hangsúlyozta a Szentatya a vasárnapi úrangyala imádság előtt tartott elmélkedésében. Minden cselekedetünket szeretettel végezzük, soha ne válasszuk el Istent az embertől. Az Úr mindenkor tanítványának azt mondja, nem az égő és véres áldozatok, hanem a szívnak az a hozzáállása számít, amellyel szeretetben megnyílsz Istennek és testvéreidnek, tanította a pápa. Vasárnap délben, az úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében, Ferenc pápa a főparancsról szóló evangéliumi szakaszt elemezte. Ez a történet egyike annak a számos vitának, beszélgetésnek, amelyet Jézus a jeruzsálemi templomban folytatott. Az egyik írástudó odalép hozzá és megkérdezi tőle. Melyik az összes parancsok között a legelső? Válaszában Jézus a mózesi törvény két alapvető parancsát kapcsolja össze. Szeresd uradat Istenedet,
amerei il Signore tuo Dio,
és szeresd fele barátodat, idézte Ferenc pápa az evangéliumi szakasz szavait. Kérdésével az írás tudó az elsőt keresi a parancsolatok közül, vagyis egy olyan elvet, amely mindegyik parancsolat alapját képezi. A pápa emlékeztetett rá, hogy a zsidóknak számtalan előírásuk volt, és keresték, hogy melyik az, amelyik az összes többi alapjához szolgál. Viták folytak erről közöttük, de ezek jó viták voltak, mivel az igazságot keresték. Ez a kérdés tehát alapvetően fontos számunkra is, életünk és hitünk előrehaladása szempontjából, állapította meg a Szent Atya. Ugyanis mi is érezzük néha, hogy eltévejedünk olyan sok dolog közt, és feltesszük magunknak a kérdést. Melyik ezek közül a legfontosabb? Hol találhatom meg életem, hitem középpontját? Jézus adja meg nekünk a választ, egybekapcsolva két, korábban különálló kapcsolatot, az Isten és a felebarát iránti szeretetet, hangsúlyozta Ferenc pápa, hozzátéve, hogy ez hitünk szíve.
E questo è un po' il cuore della nostra fede.
Mindnyájan tudjuk, hogy vissza kell térnünk az élet és a hit szívéhez, mert a szív minden más erő, meggyőződés, szenvedély, választás forrása és gyökere. Idézett a pápa, Dilexit nos, szeretett minket kezdetű, Jézus szent szívéről szóló új enciklikájából. Jézus azt mondja nekünk, hogy mindennek a forrása a szeretet, és soha nem szabad elválasztanunk Istent az embertől. Az Úr mindenkor tanítmányának azt mondja, nem a külső gyakorlatok számítanak életutadon, mint például az égő és a véres áldozatok, hanem a szívnak az a hozzáállása, amellyel szeretetben megnéz Istennek és testvéreidnek. Megtehetünk számos dolgot, de nem jó, ha csak magunkért és szeretet nélkül, ha szórakozott vagy zárt szívvel tesszük meg. Minden cselekvésünket szeretettel kell megtennünk.
Tante cose devono essere fatte con l'amore.
Buzdított rá Ferenc pápa. Az Úr majd eljön, és először is a szeretettől fog kérdezni minket. Hogyan szerettél? Fontos tehát, hogy szívünkben rögzítsük a legfontosabb parancsolatot. Szeresd uradat, Istenedet, és szeresd felebarátodat, mint önmagadat. Naponta tartsunk lelkiismeretvizsgálatot, és kérdezzük meg magunktól. Az Isten és a felebarát iránti szeretet áll-e életem középpontjában? Az Istenhez intézett imám arra ösztönöze, hogy elinduljak testvéreim felé, és ingyenesen szerethessem őket. Felismerem-e az Úr jelenlétét másik arcán? Tette fel a kérdéseket a Szent Atya. Majd a szűzanyához intézett fohásszal zárta beszédét. Szűz Mária, aki Isten törvényét szepültelen szívébe vésve hordozta,
la Vergine Maria, che portava la legge di Dio,
segítsen bennünket, hogy szeressük az Urat és testvéreinket.
Angelus Dominum siavit Maria.
Tiltsák be a háborút az egész világon. Ferenc pápa felhívása az Úrangyala elimádkozása után. Utalással az olasz alkotmány 11. cikkére a Szent Atya ismételten felhívást intézett a háborúk beszüntetésére, a problémák tárgyalások útján való megoldására. Nyújtsunk segítséget az áradás sújtotta spanyolországi közösségnek, biztatott rá a pápa. Az Úrangyala elimádkozása után Ferenc pápa köszöntötte a római híveket, az Olaszországból és más országokból érkezett zarándokokat, a Szentlélekről nevezett karmelita misszionárius nővéreket, véradók egy csoportját. A Szent Atya hívek figyelmét az emergency, szükséghelyzet önkénteseinek római képviselőire irányította, akik transzparensükkel hirdették az olasz alkotmány 11. cikkét. Olaszország elutasítja a háborút,
l'Italia repudia la guerra,
mint a más népek szabadsága elleni támadás eszközét, és mint a nemzetközi viták rendezésének eszközét. Emlékezzünk erre a cikkelyre, hangzott a pápa buzdítása. Annak a kívánságának adott hangot, hogy ez az elv valósuljon meg az egész világon. Tiltsák be a háborút, a problémákat jogi úton és tárgyalások révén oldják meg. Hallgattassák el a fegyvereket, és teremtsenek teret a párbeszédnek. A Szentatya továbbra is a hívek imáit kérte a meggyötört Ukrajnáért, Palesztináért, Izraelért, Myanmarért és Dél-Szudánért, majd a spanyolországi áradásokra utalt. Imádkozunk továbbra is Valenciáért és a többi spanyolországi közösségért, akik olyan sokat szenvednek ezekben a napokban. Mit teszek én a valenciai emberekért? Imádkozom-e? Felajánlok-e számukra valamit? Mondta a pápa az úrangyala imát követő felhívásai végén, kérve, hogy mindannyian gondolkodjunk el ezen a kérdésen. Ferenc pápa az év során elhunyt püspökökért és bíborosokért. Jézus velünk hal meg, mert értünk hal meg. November 4-én hétfőn délelőtt Ferenc pápa gyászmisét vezetett az év során elhunyt püspökökért és bíborosokért a Szent Péter Bazilika katedra oltáránál, amíg a Szentmise főcelebránsa Pietro Parolin bíboros államtitkár volt. A Szent Atya homíliájában az emlékezésről emlékedett, amely a szív képessége. A Vatikán jelentése szerint az elmúlt esztendőben 223 püspök és bíboros vesztette el az életét szerte a világon az Anyaszentegyházban. Jézus, emlékezz meg rólam, amikor országodba lépsz. Ezek az Úr Jézushoz intézett utolsó szavai annak az embernek, akit vele együtt feszítettek keresztre. Nem a tanítványok egyike szól így, akik követték Jézus galileai útján, és akikkel megosztotta a kenyeret az utolsó vacsorán. Az az ember, aki most az Úrhoz fordul, ellenben egy bűnöző, aki csak élete végén találkozik vele, és akinek még a nevét sem ismerjük, kezdte beszédét a Szent Atya. Ám ennek az idegennek az utolsó lélegzetével kimondott szavai az evangéliumban igazsággal teli párbeszéddé válnak. Miközben Jézust a gonosztevők közé sorolták, Izaiás próféta jövendőlése nyomán egy váratlan hang így szólal meg: mi tetteink méltó jutalmát kapjuk, de ő nem csinált semmi rosszat. És valóban így van, húzta alá a pápa. Ez az elítélt ember mindnyájunkat képviseli, a nevünket adhatjuk neki. Mindenekelőtt magunkévá tehetjük könyörgését. Jézus, emlékezzél meg rólam. Tarts meg életben az emlékezetedben. Ne feledkezzél meg rólam. Fűzte hozzá a Szent Atya. Gondolkodjunk el ezen a cselekedeten, az emlékezésen, ajánlotta a pápa. Az emlékezés azt jelenti, hogy valakit a szívünkre veszünk, a szívünkbe helyezünk. Ez a Jézussal együtt keresztre feszített ember a rendkívüli fájdalmát imává alakítja át. Tégy engem a szívedbe, Jézus, kéri. Nem egy legyőzött ember meggyötört hangján kéri ezt, hanem inkább reménnyel teli hangon. Csak ezt akarja az a bűnöző, aki utolsó óráján Jézus tanítmányaként hal meg, mert ő vendégszerető szívet keres. Ám neki, aki most csupaszon áll halál előtt, már csak ez számít. Az Úr pedig meghallgatja bűnös imáját, meghallgatja végsőkig menően, miként tette azt mindig. Krisztusnak fájdalomtól átjárt, nyitott és nem bezárkozó szíve megnyílik a világ üdvözítésére. Maga is haldokolva befogadja a haldokló szavát. Jézus velünk hal meg, mert értünk hal meg, állapította meg Ferenc pápa.
Muore con noi perché muore per noi.
Az ártatlan megfeszített így válaszol a vétkes megfeszített felhívására. Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban. Jézus emlékezete hatásos, mert ő irgalomban gazdag. Míg az ember élete megszűnik, megfogyatkozik, addig Isten szeretete megszabadít a haláltól. Akkor az elítélt ember megváltást nyer, az idegen társává válik, egy rövid találkozás a kereszten megtartja őt mindörökké a békében. Ferenc pápa ekkor megfontolásra szólított fel mindenkit. Hogyan találkozunk Jézussal? Hogyan engedem meg neki, hogy találkozzam vele? Megengedem-e neki a találkozást, vagy pedig bezárkozom önzésembe, bezárkozom fájdalmamba? Bűnösnek érzem a magam, vagy pedig igaznak, aki így szól, nincs rá szükségem, menj tovább. Jézus megemlékezik a mellette megfeszítetről. Gondjába veszi utolsó leheletéig, és ez elgondolkodtat minket. Van ugyanis lehetősége annak, hogy megemlékezzünk az emberekről és dolgokról. Emlékezhetünk sérelmeinkre, emlékezhetünk befejezetlen ügyeinkre, de emlékezhetünk barátokra és ellenfelekre is. Testvéreim, kérdezzük meg magunktól a mai evangéliumi történet kapcsán. Hogy állunk a szívünkben élő emberekkel? Hogyan emlékezünk azokra, akik az élet eseményei során elhaladnak mellettünk? Megítélem-e őket?
Giudico.
Vagy pedig befogadom őket? Kérdezte a pápa. Kedves testvéreim, folytatta aztán. Isten szívéhez fordulva, a mai és a minden idők embere reménykedhet az üdvösségben, még akkor is, ha a bolgák szemében úgy tűnt, hogy meghalnak, idézett a pápa a bölcsesség könyvéből. Az Úr emlékezete azonban megőrzi az egész történelmet, mert az emlékezet megőriz. Ő a történelem irgalmas bírája, aki gazdag az irgalmasságban. Az Úr, mint bíró, közel van hozzánk, mert ő közeli, együttérző és irgalmas. Ez az Úr hármas magatartása, húzta alá a pápa a sokat említett gondolatát. Közel vagyok-e az emberekhez? Van-e könyörületes szívem? Irgalmas vagyok-e? Sorolta a pápa a kérdéseket. Ezzel a hittel imádkozzuk ma az elmúlt 12 hónapban elhunyt bíborosokért és püspökökért.
Cardinali vescovi defunti negli ultimi 12 mesi.
Emlékük engesztelésé válik e testvéreink javára. Isten népének kiválasztott tagjai ők, akik megkeresztelkedtek Krisztus halálára, hogy feltámadjanak vele. Pásztorai és példaképei voltak az Úr nyájának. Most az ő asztalához telepedhetnek, miután megtörték az élet kenyerét itt a földön. Imádkozzunk, hogy örökké élvezhessék a szentek társaságát. Mi pedig szilárd reménnyel váljuk, hogy velük együtt örvendezzünk majd a paradicsomban. Befejezésül a pápa arra kért mindenkit, hogy háromszor ismételje el vele együtt: Jézusunk, emlékezzél meg rólunk.
Gesù, ricordati di noi. Gesù, ricordati di noi.
Ferenc pápa Adrián József Galbas katovicei érseket nevezte ki Varsó érsek metropolitájává. A Szentatya november 4-én hétfőn, miután elfogadta 74 éves Kazimierz Nyiscs varsói bíboros érsek lemondását, utódjául a palottinus rendi 56 éves Adrián József Galbas katovicei érseket jelölte ki a lengyel főváros érsek metropolitájává. Az új Varsó érsek életrajza. Adrián József Galbas 1968. január 26-án született Bitonban, a Gliwicei egyházmegyében. 1987-ben kérte felvételét a Katolikus Apostoli Társaság a palottinusok rendjének noviciátusába. Rendi képzése és tanulmányai végeztével 1994. május 7-én szentelték pappá. Két éven át káplani szolgálatot töltött be a Vódzi Szent Mihály Arkangyal plébánián, majd posztgraduális, pasztorál teológiai tanulmányokat folytatott a lublini II. János Pál Katolikus Egyetemen 1995 és 1998 közt. Ezután 4 éven át működött az Oftárzsevi Palotinus Rendi Főiskola prefektusaként 2002-ig, majd a lengyel Palotinus Rend tanácsosa és egyúttal a poznanyi Szent Lőrinc templom plébánosa volt. 2011 és 2019 közt pedig a lengyel Palotinus Rend tartományfőnöke. Időközben a keresztény lelkiség teológiájából szerzett doktorátust a varsói Stefan Wyszyński Bíboros Egyetemen 2012-ben. Ferenc pápa 5 éve, 2019. december 12-én nevezte ki az Elki Egyházmegye segédpüspökévé. 2021. december 4-én lett a katowicei érseki metropolita segéd érseke, majd 2023. május 13-án nevezték ki metropolita érsekké. A Lengyel Katolikus Püspöki Konferencia állandó bizottságának tagja és a Világi Hívek Lelkipásztori Tanácsának elnöke. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétor Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Adjatok hálát az Istennek, ő a mi teremtő királyunk, alle, alleluja, alleluja, alleluja. Adjatok hálát az Istennek, adjatok hálát az Istennek, ő a mi teremtő király. Ciklám oltalmam, te voltál,
irgalmasan jó, gondoskodó Istenem, égi atyám. Áll a dicsőség nevednek, most is örökké az égben, a földön.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsúrit, a hitoktató Mózes életéről beszélget az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké. Amen.
Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek, és a Hitvalló című műsor hallgatóit. A mai adásunkban Mózes életének kezdetét fogjuk megismerni. Mózes egy különleges ember volt, akinek az élete már a születésétől is tele volt csodás eseményekkel. Tudjátok-e, hogy ki volt Mózes?
A Mózes név az azt jelenti, hogy vízből szedték ki.
Igen, nagyon jó. Vízből kihúzott, ügyes vagy, Tomi?
Kiskorában vízbe dobták a Nílus folyóba.
Így beledobták? Hogy megfulladjon?
Nem, hát kosárba. Igen. Betapasztották ezzel a szurokkal, és úgy beletették.
Igen. Miért volt ez? Ki emlékszik rá? Ez a törvény a fáraónak kiadta ezt parancsba, hogy minden elsőszülött fiú gyermeket meg kell ölni. Miért szerintetek, Ákos?
Mert félt, hogy egyszer a zsidó nép fellázad ellene, és akkor megöli őt.
Így van, nagyon jó mondtad. És akkor kigondolta, hogy akkor a fiú gyerekeket, minden egyes fiú gyereket a hébereknek a házából megölnek, és a folyóba fogják őket dobni. És akkor szerencsére ez a Mózes, mikor megszületett ez a kisfiú egy zsidó családban, az anyukája kitalálta, hogy egy kosarat font, és az nem ereszti át a vizet, mert szurokkal bekente. Az egyik kislányával, akit Mirjamnak hívtak, azzal elvitette a Nílus folyóra, és rátette. És közben elbújt egy kis bokornál, és onnan figyelte, hogy mi történik vele. Na, aztán jött a fáraónak a lánya. Ki emlékszik arra, hogy mi történt a fáraó lányával itt a Nílusnál? A fáraó lánya éppen ott fürdött a folyónál, és mit csinált? Kami?
Észrevette, hogy ott megy a folyón egy kis baba.
Igen, és akkor mit csinált?
Kivette a folyóval és a kosárral együtt.
Igen, és akkor, mikor kivette, látták ott a barátnőivel, hogy itt ez a kisbaba, észrevette, hogy ez egy héber kisbaba lehet, és akkor előlépett a bokorból Mirjam, ennek a Mózesnek a testvére, a nővére, és odalépett a fáraó lányához. Ő mit mondott? Simon?
Hogy ismer egy asszonyt, aki megszoptat.
Igen, mert kicsi baba volt, és nagyon ügyesen mondtad, és ki volt az az asszony? Kihez gondolta ő, hogy viszi?
Mózesnek az anyukája.
Így van. Az anyukája. És a fáraó lánya azt mondta, hogy jó, hogy elviszed, és akkor te neveld fel, illetve az az asszony, aki meg tudja őt majd szoptatni, és akkor, ha felnevelted, akkor hozd vissza ide a fáraóhoz, a fáraó udvarába. A fiú felserdült, elvitte a fáraó lányához, így ugyanúgy, mint az ő gyermekét, tovább úgy nevelte, mint a fáraót. Ugyanúgy a neveltetést kapott. Minden jóval ellátták, ő nem rabszolgaként élt, hanem az egyiptomi fáraó udvarában. Képzeljétek el, Mózes egy olyan időben született, amikor a zsidó népet Egyiptomban rabszolgaként tartották. Az egyiptomi fáraó attól félt, hogy túl sok lesz a zsidó, és majd fellázadnak ellene. Ezért ezt a szörnyű parancsot adta ki. És tudjátok, hogy van egy másik neve is a zsidó népnek, amivel a Bibliában találkozhatunk? Hallottatok már erről a névről? Tomi?
A más néven Héber.
Nagyon jó. És még, ez is ügyes, így van, jól mondtad, hébereknek nevezik, Simon.
És izraelitáknak.
Nagyon ügyes, igen, ezt szerettem volna még, pontosan. És az izraelita szót már tanultuk, ezelőtt már beszéltük is, hogy honnan származik ez az izraelita, meg Izrael szó. Gondoljatok Jákob történetére. Tomi?
Jákobtól, mert Isten ő Izraelé tette.
Igen, Izraelnek nevezte el. Azt mondta Isten neki, hogy Istennel szemben erősnek bizonyultál, emberek között győzni fogsz, és ezentúl nem Jákobnak, hanem Izraelnek fognak téged nevezni. Tehát a zsidó népet néha izraelitáknak is hívjuk, mert ők Jákob, vagyis Izrael utódai. De most kanyarodjunk vissza a Mózes történetére. Mózes anyukáját úgy hívták, hogy Jókebed, nem akarta elveszíteni a fiát. Ezért, amikor Mózes megszületett, 3 hónapig rejtegette őt otthon. De ahogy Mózes nőtt, egyre nehezebb lett elrejteni őt a katonák elől. És akkor a kosárba tette, és Mirjannal a vízre tette, a Nílus vizére. Egy nap a fáraó lánya ment a folyóhoz fürödni a szolgálóival, és miközben a vízhez ment, észrevette a kis kosarat a nádasban, kivette belőle a kisbabát, és tudta, hogy ez egy zsidó gyermekről van szó. És annyira megszerette Mózest, hogy elhatározta, hogy felneveli őt a palotában. És mi lett Mózes igazi anyukájával? Szerintetek mi történt vele? Örült neki, hogy megtalálták a gyermekét, és nem kellett megölni? Kamilla?
Nagyon.
Igen. Na, te is gondolj bele, hogy te is örülnél, ha valakit meg tudnál menteni, és ha még nem is ő nevelte föl, de tudta, hogy jó sora lesz, és jó helyre került, és nem halt meg. Tehát Mózes így nőtt fel a fáraó udvarában, mint egy egyiptomi herceg. Képzeljétek el, milyen lehetett hercegként élni Egyiptomban, amikor minden gazdagság és kényelem megadatott neki. De Mózes nem felejtette el a zsidó származását. Az egyiptomiak és a zsidók sok mindenben különböztek egymástól. Például tudtátok-e, hogy a zsidó nép az egyisten hívő, tehát egy Istent imádnak. Az Ószövetségben nem mondták ki azt a szót, hogy Isten, hanem csak úgy mondták, hogy Jahve, vagy éppen ki sem mondták. Az egyiptomiak pedig sok Istenbe hittek. A történetet folytatva, Mózes egy nap, amikor már felnőtt volt, látott valamit, amit megváltoztatta az életét. Mózes látta, hogy egy egyiptomi felügyelő nagyon-nagyon-nagyon brutálisan, most úgy mondom nektek, bántott egy zsidó rabszolgát. Nagyon felháborodott ezen Mózes, és nem tudta ezt végignézni, ezt a szenvedést. Mi történt vele? Emlékeztek erre? Mit csinált? Tomi?
Mózes megölte azt az egyiptomit.
Azt a felügyelőt megölte. És mi történt utána vele? Szétnézett Adél?
És elkezdett elmenekülni a fáraó haragától.
Igen, szétnézett. Látta, hogy nem látja senki, úgy vette észre, és elmenekült. Nagyon ügyes vagy. Félelmében gondolta, hogy hú, mi lesz itt akkor vele. Fogta, és elmenekült a fáraó haragja elől. Ügyesen mondtad. Mert Mózes annyira dühös lett, hogy rátámadt az egyiptomira, és véletlenül ölte meg őt. Nem akarta, nem akarattal, csak dühében azt gondolta, hogy egy kicsit figyelmezteti, de aztán rosszul sült el a dolog. Volt-e ilyen már az előző tanulmányokban? Igen, Tomi?
Hát mikor Józsefet meg akarták ölni a testvérei.
Nagyon jó. Ügyes vagy. És akkor ő is, ugye, megmenekült az egyik testvére lévén.
Eladták rabszolgának.
Így van. Nagyon ügyes, köszönöm szépen. Azt gondolta, hogy senki nem látta meg, és gyorsan eltemette a holttestet a homokba. De aztán mégis kiderült, és mégis voltak tanúk, akik látták, és akkor nagyon gyorsan elmenekült. Amikor a fáraó megtudta, hogy Mózes megölte az egyiptomi felügyelőt, Mózes élete veszélybe került, és nem maradhatott tovább Egyiptomban biztonságban. Ezért elmenekült a sivatagba, messze Egyiptomtól. Így jutott el Midian földjére, ahol új életet kezdett. Mi történhetett ott vele? Midian földjén pásztorkodott, találkozott Jetróval, egy pásztorral, aki pap is volt. És ez a Jetró fogadta őt be. És Mózes feleségül vette ennek a Jetrónak a lányát, úgy hívták, hogy Cippora. Vannak ilyen érdekes nevek az Ószövetségben, elég furcsák, de meg lehet tanulni, Cippora. Tehát itt Midianban kezdett Mózes új életet, miközben folytatta a pásztorkodást. Szeretnélek benneteket megkérni, hogy megint egy ilyen interaktív feladattal készültem, hogy ki kicsoda a történetben. Felteszem az első kérdés, aki tudja, az jelentkezzen. Ki volt, aki kosárba rejtette Mózest, hogy megmentse őt? Ákoska.
Mózes anyukája.
Nagyon jó. Emlékeztek-e arra, hogy hogy hívták? Tomi? Igen, nagyon jó. Köszönöm szépen, Kamilla. Ki volt az, aki kosárra talált, és úgy döntött, hogy felneveli Mózest? Adél.
A fáraó lánya.
Nagyon jó. Ki volt az, aki Mózes mellett állt, és figyelte, hogy mi történik vele, amikor a Nílusra tették? Jászmi?
Mózes testvére.
Ügyes. Tudjuk-e, hogy hogy hívták? Visszaemlékszel-e a nevére? Adél?
Miriamnak hívták.
Nagyon jó. Ki volt az, aki befogadta Mózest, amikor elmenekült Egyiptomból, és később a lányát feleségül adta hozzá? Kamilla?
Jetró.
Nagyon jó. Köszönöm szépen. Érdekes nevek, de meg lehet tanulni. Minél többet mondjuk, akkor a fejünkbe megy. Nem volt könnyű Mózesnek sem az élete. Volt benne egy-két fordulat. Ha akkor, amikor az elején őt is ugye megölték volna, nem kerülhetett volna fáraó udvarába, akkor nem így végződött volna a történet, de még nincs vége, ezek után Midian földjén pásztorkodott. És amikor legeltette anyáját, akkor egyszer megjelent neki az égő csipkebokorban az Úr. És azt mondta neki az Úr, tehát az Isten, hogy Mózes, menj, és szabadíts ki népedet Egyiptomból. Akkor, amikor megjelent neki az égő csipkebokorban, akkor onnantól kezdve megkapta ezt a feladatot Istentől, és Isten végig segítette őt ebben a hivatásban, hogy ki tudja vezetni Egyiptomból az ő népét, a zsidó népét, a rabszolgaság alól.
Csipkebokornál megállt, és így imádkozott.
Uram, nem hallgat rám a nép, elűz a fáraó. Bíz rám inkább valami más, ez nem nekem való.
De jobban tudta azt az Úr, hogy mit kell tennie. Én téged választottalak, te csak nyugodj bele. Azóta én sem kérdezem, mi végre is hogyan. Megyek, amerre visz az Úr, csak el ne hagyj, Uram. Csipkebokor, idő, csipkebokor, Isten élő tűze rajta, a pusztában borult a bokor. Repkény, mely a napon haldokolt, olajfa, szelíd olajfa. Illés elpötte arcát, boróka árnyékába bújt, és így imádkozott.
Nem voltam jobb, mint annyi más, elég volt Istenem.
mint üldözött vad, úgy viszem veszendő életem.
De jobban tudta azt az úr, hogy mit kell tennie. Én csönd vagyok, hát hallgatok, te csak nyugodj bele. Azóta is sem kérdezem, mi végre is hogyan. Megyek, amerre visz az út, csak el ne hagyj, uram. Csipkebokor, égő csipkebokor, az Isten élő tüze rajta. A pusztában borog a bokor, repény, mely a napon hallokol. Olajban, szelid olajban.
Jónás elpötte arcát, egy repkény árnyékába bújt, és így imádkozott.
Előre tudtam, hogy becsapsz, hogy elhadsz csúfosan. Vedd vissza tőlem lelkemet, nem bírom már, uram.
De jobban tudta azt az úr, hogy mit kell tennie. Tiéd a szó, enyém a cél, te csak nyugodj bele. Azóta én sem kérdezem, mi végre és hogyan. Megyek, amerre visz az út, csak el ne hagyj, uram. Csipkebokor, égő csipkebokor, Isten élő tűze rajta. A pusztában borog a bokor, repény, mely a napon haldokol. Olajban, szelíd olajban.
Jézus elpötte arcát, olajfák alá leborult, és így imádkozott.
A lélek kész van, ám a test gyötrődik és remeg. Ez a pohár túl keserű, vedd el, ha még lehet.
De jobban tudta az atya, hogy mit kell tennie. Fiam vagy, drága jó fiam, hát csak nyugodj bele. Azóta én sem kérdezem, mi végre is hogyan. Megyek, amerre bízz az út, csak el ne hagyj, uram. Csipkebokor, égő csipkebokor, az Isten élő tűze rajta. A pusztában borog a bokor, repény, mely a napon haldokol. Olajban, szelíd olajban. Csipkebokor,
Mózes nem csak tudásban, hanem hitben is gyarapodott, mert mindig hitt az Istenben, és rátámaszkodott. És akkor, mikor elindult vissza Egyiptom földjére, először azért félt, hogy hogy fog oda visszamenni. Gondoljátok el, hogy milyen az, amikor vissza kell térnie oda, ahonnan menekült. Megijedt Mózes először a feladattól. Mit szóltok, szerintetek megijedt? Ákos?
Igen.
Igen, most gondold, de oda kell visszamenni, ahol nem szeretnek téged, vagy üldöznek. De azért jó Istenbe bízott, és azt mondta, hogy engedelmeskedik az Istennek, Isten szavának, és visszatért Egyiptomba. A fáraó azonban hallani sem akart arról, hogy elengedje a héber rabszolgáit. Sőt, inkább még keményebb munkára fogta őket. De az Úr, Mózes és a nép mellé állt. 10 csapással sújtotta Egyiptomot. Ezért a fáraó végül elengedte őket. Hamarosan azonban megbánta döntését, befogatott harci szekereibe, és utánuk indította seregét. És az izraeliták a Vörös-tenger partján jártak, amikor látták, hogy az egyiptomiak közelednek feléjük. Nagyon megrémültek, előttük a tenger, mögöttük a fáraó serege. Ki emlékszik, mi történt ekkor, Ákos?
Mózes csodát tett, és megnyitotta a Vörös-tengert.
Így van, a botjával előre mutatott, és a Vörös-tenger ketté nyílt. és a zsidó nép száraz lábbal át tudott menni a Vörös tengeren. Viszont amikor jöttek az egyiptomiak, mi történt? Ugyanúgy száraz lábbal át tudtak menni a Vörös tengeren? Jászmin?
Visszazárult a tenger.
Így van, visszazárult, és ők mind oda vesztek. Mózes ekkor az Úrhoz fogászkodott, és így szólt hozzájuk. Nyújtsd ki a botodat a tenger fölé. Mózes így is tett, és a víz ketté vált előttük. Út nyílt a tengeren át, és elindultak, és száraz lábbal mentek át a tenger medrében. A fáraó látta, hogy az Úr csodálatosan segíti ezt a zsidó népet. De még ekkor sem tért jobb belátásra. Bosszú szomjasan utána küldte a seregét. Amikor azonban a nép áttért a tenger túlsó partjára, Mózes az Úr parancsára ismét kinyújtotta a botját a tenger fölé, és a víz visszahúzódott a helyére, és elsodorta az életükre törő egyiptomiakat. Így menekült meg a zsidó nép Mózes vezetésével a kegyetlen és kemény szívű fáraó kezéből, aki szolgaságban tartotta őket, látva, hogy megmenekültek, félelem, csodálkozás és újjongás töltötte el a népet. Hittek az Úrban és Mózesnek, az ő szolgájának. És tudtátok-e, hogy az Egyiptomból való kivonulást a zsidó nép ettől kezdve minden évben megünnepelte? Ismeritek-e ezt az ünnepet? Pászkának, az Úr átvonulásának ünnepének nevezzük ezt a napot. Jézus például ezen a napon adta értünk életét, a bűn fogságából átvezetett minket az Istennek tetsző életre. Ez a mi húsvétunk. Tehát az Ószövetségben Pászka ünnep, az Új Szövetségben pedig a mi húsvétunk, amikor Jézus életét adta miértünk. Szeretnék még egy játékot játszani veletek. Össze kellene kötni mondatokat, hogy mi történhetett, hogy hogyan segítette őket az Úr. Például nem volt elég ennivalójuk, tehát itt a kivonulás során nem volt elég ennivalójuk a zsidóknak, akkor szerintetek mi történhetett velük? Zúgódott a nép, hogy nincs mit enni, és az Isten Mózes imájára miket küldött? Ákos?
Az égből egy kenyeret.
Nagyon ügyes volt. Kenyeret küldött, így van. Fűrjek is ellették a tábort, amely könnyen megfoghattak, ételt készítettek belőlük. És nagyon ügyes vagy, a földön különös fehér ételt találtak, amelyekből kenyeret süthettek maguknak. Szenvedtek a szomjúságtól. Tomi?
Esett az eső, és azt megtisztították, és jöttek belőle.
Időre megálltak egy-egy oázisba, hogy megpihessenek.
Nagyon jó. Ellenséges népek támadták meg őket, és akkor mi történt, Jászmin?
Az Úr győzelmet adott nekik a csatában.
Így van. Segítette őket, és ők kerültek ki győztesen. Olyan is volt, amikor Mózes Isten parancsával, botjával ráütött egy sziklára, és abból víz tört elő, és így ihatott a nép. Tehát mindig voltak nehézségek az egész életében. A nép is zúgolódott, hogy miért hozták ki minket Egyiptomból. Igaz, ott rabszolgaságban voltunk, de amikor az Úristen velük volt, akkor már tovább nem zúgolódtak, és megköszönték, hogy az Úr segíti őket élelemmel, vízzel, és végig velük volt, és imádkoztak is. Mózes, úgy mint egy pap, ő volt a vezető, az ő kérésére segítette őket az Isten. Emlékeztek-e, hogy még mi történt Mózessel? Mi történt akkor, amikor imádkozott, fölment a hegyre, és ott az Úristen kőtáblát adott neki, két kőtáblát.
És rajta volt a 10 parancsolat.
És a népnek elmondta, hogy ezeket az Úristen adta nekünk, és ezek a szabályok szerint kell élni. El tudjuk-e mondani a 10 parancsolatot? Visszaemlékszünk-e? Kami?
Első, urad az Istened, imád és csak neki szolgálj.
Nagyon jó. Ákos?
A második, Isten nevét hiába neved.
Kamilla?
A harmadik, az Úr napját szenteld meg.
Köszönöm. Tomi?
Atyádat és anyádat tiszteld.
Jászmin?
Ne ölj.
Simon?
Ne paráználkodj. Ne lopj.
Ne hazudj és mások becsületében kárt ne tégy.
Nagyon jó. Köszönöm.
Fele barátod házastársát ne kíván.
mások tulajdonát ne kívánt.
Nagyon ügyesek vagytok. Ezek a szabályok szerint kell élni akkor is, amikor az Ószövetségben itt a zsidó nép Mózessel együtt kivonult Egyiptom földjéről, és most is mindig elmondjuk ezt, hogy az első áldozáskor megtanultátok a 10 parancsolatot, nem csak az Istenre, a szüleinkre, hanem embertársainkra is vonatkozó szabályok szerint kell élnünk. És jó is, hogy vannak szabályok, mert szabályok nélkül tudnánk élni?
Nem.
Például mondjatok példát az életben is, hogy hol jó, hogy még vannak szabályok. Kamilla.
A boltban, hogy ne lopj. Mert ha lopnál, akkor mindenki lopna, és akkor nem lenne semmi se. Mert minden elfogyna.
Mondjuk még példát.
Ha meg a börtönben nem lenne szabályok, parancsok, akkor meg onnan kiszaknének a rabok.
Hol vannak fontos, hogy szabályokat kell ismerni? Kamilla.
A sebességkorlát.
Így van, nagyon ügyes.
Mert ha mindenki százal száguldozna, több esély van balesetre.
Nagyon jó, nagyon ügyes vagy. Így van, tehát a közlekedési szabályok, meg a táblák, meg amikor megyünk az úton, meg a jelző lámpák. Ti életetekben is volt-e valami olyan történet, amikor veletek is történt olyan, mint mondjuk most Mózessel, valamiben nem úgy indultál el, ahogy szeretted volna, de aztán volt egy csavar benne, és a végére jól sikerültek a dolgok. Tomi.
Mikor elsőnek mentünk Olaszországba nyaralni, én azelőtt rosszul voltam, és úgy vészeltem át az egész utat, de a végére jól lettem.
Tudtok-e párhuzamot hozni József és Mózes életében? Hogy mi volt ez a párhuzam? Tomi?
Egyik élete sem volt könnyű.
Nagyon jó. Második.
Amikor mind a ketten az életüket veszélyeztette valami.
Mind a kettő olyan helyzetbe került, hogy majdnem meghalt, de Isten megmentette. És még? Melyik földre kerültek mindkettő? Jelzmény.
Egyiptomba.
Így van. Mind a kettőnek az Egyiptom volt a helyszíne. Nagyon ügyesek vagytok. Tehát Mózes története az elejétől izgalmas volt, és fordulatokkal teli, és még folytatni is fogjuk következő műsorokban is. De látjuk, hogy hogyan óvta meg Isten Mózest a haláltól, és hogyan terelte az útját, még később is, és aztán nagy vezetővé tette. Megbocsájtott neki, hogy ugye megölte ezt az embert, és utána nagy vezetővé tette, mert Mózes bocsánatot kért az Istentől. Köszönöm szépen, hogy ilyen ügyesen elmondtátok, és ilyen szépen visszaemlékeztetek Mózes történetére, és most kérlek benneteket, hogy imádkozzunk zárásként egy Üdvözlégy Máriát, mondjunk egy titkot, akit érettünk tövissel koronáztak. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
Aki érettünk tövissel koronáztak, asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Vámosné Jacsúrita hitoktató beszélgetett tanítványaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Napbúcsúztató.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem. hogy lehessen bátrabban szólanom. Midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki,